Folytatjuk még a mai alkalommal, Jézus példabeszédei közül kiválasztottam még egyet, úgyhogy ezt fogjuk megnézni, ezt fogjuk kielemezni. Sok minden mondani valója van a mai napon is ezeknek a példázatoknak. Érdekes, hogy Jézus ezt 2000 évvel ezelőtt mondta el, és ma is ugyanolyan aktuális, minden időkorban, minden élethelyzetre ad nekünk útmutatást Isten országáról. A mai üzenetnek azt a címet adtam, hogy elsők és utolsók, tehát akik olvasták a Márti evangélium a 20. részét, akkor gondolhatják, hogy a szőlőmunkások példázata fog ma sorra kerülni, és egy kicsit meg fogjuk vizsgálni, hogy mit üzen ma nekünk ez a példázat. Úgyhogy én mindjárt föl is olvasnám, azzal kezdeném. A Márti evangélium 20. részében ez a példázat csak itt található, tehát a szinoptikusok közül a Márti, Márk, Lukács ezt nem írja, majd az előtte lévő részt azt viszont igen. Na, akkor kezdjük az elejétől, mert hasonlatos a mennyek országa a gazda emberhez, aki reggel kiméne, hogy munkásokat fogadjon az ő szőlejében. Megszerződvén pedig a munkásokkal napi 10 dénárba elkülde őket az ő szőlejébe, és kimenvén 3 óra tájban látom másokat, akik tétlenkedve a piacon állnak. És mondanékik, menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megadom nektek. Azok pedig elmentek, 6 és 9 óra tájban ismét kimenvén ugyanazon képpen cselekedik. 11 óra tájban is kimenvén talált másokat, akik tétlenül álltak, és mondanékik, miért álltok itt egész napon áttétlenkedve? Mondának neki, mert senki sem fogadott meg minket, mondanékik. Menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megkapjátok. Mikor pedig beesteledik, mondja a szőlőnek ura a vincelérjének, hívd elő a munkásokat, és add ki nekik a bérét, az utolsóktól kezdve, mind az elsőkig. És jövén a 11 órások fejenként 10-10 dénár kapnak. Jövén azután az elsők azt gondolják vala, hogy ők többet kapnak, de ők is 10-10 dénárt vettek fel fejenként. Mint pedig fölvették, zugolódnak vala a házigazda ellen, mondván. Azok az utolsók egyetlen órát munkálkodtak, és egyenlővé tetted azokat velünk, akik a napnak a terhét, a hőségét szenvedtük. Ők pedig felelvén mondta azok közül egynek. Barátom, nem cselekedtem igazságtalanul veled, avagy nem 10 dénárban szerződtél-e meg velem. Vedd, ami a tiéd, és menj el. Én pedig ennek az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Avagy nem szabad-e nekem a magaméval azt tennem, amit akarok? Avagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Eképpen lesznek az utolsók elsők, és az elsők utolsók, mert sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak. Hát ennyi a példázat. Én azt hiszem, hogy sokan vagytok, akik már ezt olvastátok, talán egy kicsit elgondolkodtatok ezeken a példázatokon. De Jézus miért mondta el ezt a példázatot? Mindig, amikor Jézusnak egy példázatát olvastuk, akkor vagy előtte, vagy utána van egy tanítás, és van egy apropója annak, hogy Jézus példázatot mondott. A példázat azt a célt szolgálta, hogy a tanítást, vagy a Jézus üzenetét még jobban megértsék az emberek. Tehát nekünk is, amikor egy példázatot olvasunk, akkor vagy előtte, vagy utána, vagy közben keresnünk kell egy tanítást, és ezt itt ebben is megtaláljuk. És ha egy kicsit előrébb megnézünk, akkor meg kell keresni azt az egybefüggő perikópát, vagy szakaszt, ami együtt van. Tehát nagyon kell figyelnünk arra, hogy Jézus példázatára nem építünk dogmatikát. A példázat az már eleve egy példázat. A példázat az egy olyan dolog, ami akár igaz is lehetne, akár meg is történhetett volna, vagy akár meg is történt máshol másokkal, különféle személyekkel, különböző helyszíneken, de a példázat az akkor is példázat. És Jézus ezt abból az apropóból mondja el, hogy előtte találunk egy történetet, tehát meg kell keresnünk azt, hogy Jézus miért mond egy példázatot, mit akar ezzel a példázattal megértetni velünk. Ha kivesszük az ige környezetéből, kivesszük az ige helyről, akkor bármit belemagyarázhatunk, és innen születnek vad tanítások, olyan igeietlen állítások, amik az Új Szövetség fényében egyáltalán, és Jézus tanításainak a fényében egyáltalán nem állják meg a helyüket. Éppen ezért most meg fogjuk nézni előtte történt valami, hogy Jézus előjött ezzel a példázattal. Az apropó pedig az, hogy egy gazdag ifjú állította meg Jézust, miután ott szolgált, megáldotta a kisgyerekeket, előtte is tanított éppen itt a házasságról, az elválásról, hallgatták a farizeusok, hallgatták a tanítványok, és nézzük meg, hogy mi történt közben, mert ezzel a résszel fogjuk kezdeni. Azért fogjuk ezzel kezdeni, hogy a példázatot megértsük. Jó, íme hozzájövén egy ember, mondanék, ez egyébként a 19, mondom az ige helyett, Máté 19:16. És íme hozzájövén egy ember, mondanék, jó mester, mi jót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek? Ő pedig mondanék, miért mondasz engem jónak, senki sem jó, hanem csak egy az Isten. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Mondanék, melyeket? Jézus pedig mondta, ezeket. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj hamis tanúbizonyságot, ne tégy tisztelt atyádat, anyádat, szeress fele barátodat, mint te magadat. Mondanék ki az ifjú. Mindezeket megtartom ifjúságomtól fogva, mi fogyatkozás van még én bennem? Mondanék ki Jézus. Ha tökéletes akarsz lenni, eredj el, add el a vagyonodat, oszd ki a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, és jár, és kövess engem. Az ifjú pedig e beszéd halván elméne megszomorodva, mert sok jószága volt. Jézus pedig mondta az ő tanítványainak, bizony-bizony mondom néktek, hogy a gazdag nehezen megy be a mennyek országába. Ismét mondom pedig néktek, könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, hogy nem a gazdagnak Isten országába bejutni. A tanítványok pedig ezeket halván felettébb álmélkodának, vala mondván. Hát kicsoda üdvözülhet tehát. Jézus pedig rájuk tekintvén mondanékik, emberekkel ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. Ekkor felelvén Péter mondanéki, ímé mi elhagytunk mindent és követtünk téged, mink lesz hát minékünk? Jézus pedig mondanéki, bizony mondom néktek, hogy ti, akik követtek engem az újjászületéskor, amikor az embernek fia beül az ő dicsőségének királyi székében, ti is beültök majd 12 királyi székben, és ítélitek az Izrael 12 nemzetségét. Aki elhagyta házait, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyát, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldeit az én nevemért, mindaz száz annyit vészen, és örökség szerint nyer örök életet. Sok elsők pedig lesznek utolsók, és sok utolsók elsők. Tehát a két történetből két szó biztos kihallatszott, és két szó kiemelkedik, az egyik az elsők és az utolsók. Hogy mennyivel máshogyan rangsoroljuk mi az embereket, és mennyivel másképpen ítéli meg Isten ezt az ő országában, ezt fogjuk egy kicsit átnézni. Kezdjük a gazdag ifjú történetével, hiszen a példabeszéd ezen oknál fogva mondatott el, hogy jön egy fiatal ember, aki látszólag tökéletes, aki gazdag. És itt mindjárt megállnék egy szóra. Nagyon sokan ebből a történetből azt prédikálják, vagy azt a következtetést mondják le. Hát aki gazdag, az gyűlöletes Isten előtt, az nem mehet be az Isten országába, sőt némelyek odáig mennek, hogy már-már a gazdagság az bűn. Sőt, ha valaki a bőségről vagy a gyarapodásról prédikál, az siker evangéliumot hirdet, és az embereket rossz dologra csábítja, mert az emberek akkor érdekből fogják követni Istent, és akkor érdekből fogják imádni Istent, és Istennek csak a tenyerét keresik, nem pedig az arcát, és milyen veszélyes dolog a bőségről beszélni. Én azt mondom, hogy sokkal veszélyesebb dolog arról beszélni, amit az írás nem mond, sokkal veszélyesebb dolog arról beszélni, hogy Istennél nyomorúság van, meg a szegénység, mert az az áldás. Akik ezt prédikálják, képmutatóak, mert ha valaki hisz a szegénységbe, akkor adja el mindenét, aztán tegye azt, amit tettek a középkorban a szerzetesek, a ferencesek, meg a dominikánusok. Ők tényleg hittek a szegénységbe, bár nem kellett volna, hogy higgyenek benne, kimentek a sivatagi atyák, kimentek a pusztába, és akkor tényleg, hát ha hiszel a szegénységbe, akkor tedd ezt. De képmutató, aki a szegénységről prédikál, miközben pedig vágyik az anyagiak után, és nyilván ez egy teljesen normális dolog. Tehát én nem hiszek a szegénységben, én nem hiszek a szegénység evangéliumban. Abban hiszek, hogy igen, a szegényeknek az evangélium hirdettetik, de a szegénynek mi a jó hír? A szegénynek nem az a jó hír, hogy továbbra is szegény lehet és nyomorult lehet, igaz? Tehát nem ez a jó hír. Jézus a program beszédjében Lukács 4-ben elolvassátok, vagy az Ézsaiás 61-ben már előrevetítette, hogy miért jött el a messiás, miért jött el a szabadító, miért jött el a megváltó. Tehát, ha megnézzük ennek a gazdag ifjúnak a történetét, akkor ez a történet abszolút nem arról szól, hogy ez a gazdag ifjú egy gengszter lett volna, egy rossz indulatú lett volna, sőt, ez a gazdag ember, ez egy ószövetségi példakép volt. A tanítványok teljesen elcsodálkoztak. Hát ha az Ószövetségben egy ember gazdag volt, egy embernek sok jószága volt, és hát az ember egy istenfélő ember volt, akkor ez ember, ez egy ószövetségi példakép volt. Ez az, amiről a törvény beszélt. És ezért döbbentek meg a tanítványok. Hát itt van egy ember, akit mi csodálunk, akit mi nézünk. Hát gazdag is, van, ahol írják, hogy ifjú. Sőt, ha a Márk evangéliumát olvassuk, akkor azt olvassuk ott, hogy Jézus megkedvelte. Föl is olvasom ezt a részt a Máté 19:20-ban. Sőt, még a Csia fordítást is föl fogom olvasni, ez némiben eltér, hasonlít a görögköz, ami le van írva. Van, ahol eltérnek, apró eltérések vannak, nem változtatja meg az üzenetnek a lényegét, talán az, hogy más kéziratból fordította, vannak nagyon apró eltérések. Nézzük meg, azt mondja, Máté 19:20-ban azt mondja, az ifjú ezt válaszolta neki, igen, hogy mind, hogy ezeket megőriztem, mi hiányom van még? Tehát ez az ember, ez ugyanúgy gondolkodott, mint Pál apostol mondja a Filippi levélben, hogy mint farizeus, ő betöltötte a törvényt, és a törvény tekintetében szinte fedhetetlen volt. Erről a fiatal emberről ugyanez elmondható. És amit szerettem volna, az a Márk 10:21-ben, Csia fordítás szerint, Jézus erre ránézett és megszerette őt, majd így szólt hozzá, egy hiányod van, ered, add el mindenedet, oszd el a szegényeknek, akkor kincsed lesz a mennyben, aztán rajta kövess engem. Tehát Jézus megkedvelte. Tehát ez nem egy gonosztevő volt, azért mert gazdag, és akik ebből ezt a következtetést vonják, lehet, hogy nézd meg, meg olyat is hallottam, hogy az ifjú ez a pokolba ment. Hol? Nem írja ezt az írás sehol. Ezek gondolatok, emberi elképzelések, de ebbe a történetbe ez nincsen benne. Viszont benne van más. Valami nagyon fontos dolog, amit a mai napon meg fogunk nézni. Na, tehát akkor először is nézzük meg, hogy kik a történetnek a szereplői. Most ugye gazdag ifjút nézzük, ott van az a fiatalember, ott vannak a tanítványok, akik ezt hallják, és ott van maga Jézus. Aztán, ha megnézzünk más részeket a gazdag ifjú előtt, a Lukácsnál és a Márknál, akkor még látjuk, lehet, hogy ott voltak a farizeusok, lehet, hogy ők is hallották, ez itt innen nem derül ki, de elképzelhető. Ami biztos, hogy ez a három csoport ott van. Tehát akkor ugye az a kérdés, hogy kinek mondja Jézus ezt a történetet elsősorban. Elsősorban, illetve ez a történetnek kik a részvevői, mert ez megtörtént, ezt nem mondja Jézus, hanem ott van és ott történik velük, ennek a történetnek a szereplői és a részvevői maguk a tanítványok is, és a példabeszéd ezek után fog következni, még pedig Péter kérdésére, de maradjunk még csak az elején. Mert itt az elején sok-sok minden dolog ott van, hogyha megnézzük a Filippi levelet, ugye ott mondja Pál apostol, hogy a törvény dolg 3:6-ban olvassuk, hogy ő a buzgó volt, felolvasom, mert megint ki fogok kapni, hogy rosszul idézem az igét, és azt semmiképpen nem szeretném, inkább felolvasom, azt mondja 3:6, azt írja, ez Pál apostol írja saját magáról, buzgóság tekintetében a gyülekezetet üldöző, a törvénybeli igazság tekintetében fedhetetlen voltam. Pál apostol ezt magáról állítja. Pál apostol megtartotta, amennyire tudta a törvényt, igyekezett betartani, tehát a törvény tekintetében volt fedhetetlen. A törvénybeli igazság tekintetében tartotta magát fedhetetlennek. Ugyanígy volt ez a gazdag ifjú is. Azt mondja, hogy én rendben vagyok, hát velem minden oké. Hát én megtartom a törvényt. Mi baj lehet velem? Mit szeretett volna ez a gazdag ifjú? Egy visszaigazolást szeretett volna kapni Jézustól. Hogy tényleg oké vagyok? Tényleg rendben vagyok? De ha valaki ilyet kérdez, miért kérdez valaki ilyet, hogy most akkor mi van az én üdvösségemmel? Rendben vagyok Istennél? Azért, mert nem biztos benne. Ha ő biztos lett volna, akkor nem keresett volna bizonyosságot. Ugye hányszor kérnek az emberek megerősítést? Jó, reggel öltöztetek, lehet a feleséged megkérdezte, jó lesz ez a ruha, jól áll? Akkor igen, szeretne egy visszaigazolást. Igen, hát persze, jól áll, drágám, nagyon jól nézel ki benne. Vagy én is megkérdezem, ez az akkor jó lesz, vagy egy másikat vegyek föl, vagy az ing. És ez kér az ember egy, miért? Mert bizonytalan, mert nem biztos benne. Ugyanez a helyzet ezzel a fiatal emberrel is. Bizonytalan. Ő kér Jézustól visszaigazolást. Oké, én tényleg jó vagyok. Egy sikeres ember, akit mindenki irigyel. Egy sikeres ember, akinek jól mennek a dolgai. És mégis valami érez ott legbelül, hogy azért valami nincs rendben. Nincs rendben. Na, menjünk csak, nézzük tovább. Itt nézzük meg, Jézus felsorol néhány törvényt. Azt mondja, hogy mindezeket megtartom. Tehát Jézus elmondta, hogy mit tegyen, ugyanis nem csak 10 parancsolat van, hogyha végignézitek az Ószövetséget, akkor az Ószövetségből látjuk, hogy több száz törvény van, amit Mózes adott. Hogy mit csináljon akkor, mit csináljon, ha vétket követett el, milyen áldozatot kell vinni, mit kell csinálni ekkor, milyen ünnepekre kell felmenni, mi a kötelező, stb. És több száz törvény betarthatatlan, követhetetlen, megjegyezhetetlen, és azt mondja, hogy akkor melyikeket tartsam be? És a 10 közül, nézzétek meg, amit észrevettem, és ami ott van, hogy ezekből a törvényekből mi az, amit hiányzik, mi az, amit Jézus nem sorolt föl nekik. Ne ölj! Ez ember-ember kapcsolat, igaz? Tehát mind az emberekhez fűződő kapcsolatok vannak ebben a törvényben, amiket itt Jézus, ne ölj, ne paráználkodj. Tehát ez ember-ember kapcsolat. Ne lopj a másiktól, ne tegyél a másik ellen bizonyságot. Tiszteld atyádat, anyádat, szeresd a fele barátodat. Mi hiányzik ezekből a törvényekből? Az, amit a törvény soha nem fog tudni megadni, az Isten kapcsolat. Ez hiányzik. Ez az ember igyekezett megfelelni az embereknek, igyekezett az emberek előtt megállni, igyekezett megtartani a törvényt, szerette is valahol Istent. De egy valami hiányzik a törvényből, az az Isten kapcsolat. És ez a különbség a két szövetség között, hogy a mi szövetségünk az nem a törvények meg a szabályoknak a betartásáról szól, mert Isten a törvényt a szívünkbe írta, de nem csak azt, ami ember-ember viszonylatában működik, hanem azt, ami ember-Isten viszonylatában működik. És ugye mi az első törvény, a Máté 22-ben van leírva, amikor Jézus megkérdezi, mi az első parancsolat, hogy szeresd a te uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből. Ez az első parancsolat. És ez az, ami hiányzott ebből a fiatal emberből. És ez az, amit a törvény soha nem tud betölteni. Hogy ez az ember üdvözült vagy nem üdvözült ebből a történetből nem lehet. Ha ez az ember, aki ilyen tökéletes volt, akit ilyen még Jézus is megkedvelte, akkor mi van az összes többivel? Akkor lehet, hogy ez soha nem tett olyat, mint az előbb hallottunk Dávidról. Nem ölt meg embert, nem tett olyan rossz dolgot. Akkor az Ószövetség miről szólt? Az a törvénynek a betartásáról szólt. Ha betartod a törvényt, áldott vagy, ha nem, akkor átkozott vagy. Erről szól a törvény. Miért akarnak visszavinni a törvényt? A törvényt nem tudott betartani. Egyetlen személy volt, aki a törvényt be tudta tartani és be tudta tölteni, ő Jézus Krisztus. És egy dolgot nézzünk, amikor az evangéliumokat olvassuk, akkor az még az Ószövetség. Jézus még nem váltotta meg akkor őket, a bűneik alól, még az Ószövetség alatt voltak. Mikor az evangéliumokat olvasod, Jézus még csak úton volt a Golgotai keresztre, és Jézus Isten országáról beszélt, Isten országának a rendszeréről beszélt, és majd a példázat ezt fogja megerősíteni, ha onnan visszatekintünk. Tehát a törvény és a tökéletesség. Tehát nem tudjuk elérni, tehát senki, egyetlen ószövetségi ember nem tudta a tökéletességet elérni a törvény betartása által. Na most akkor az ószövetségi emberek nem üdvözülnek senki? Nem igaz, hát ez hazugság. Őket majd Isten fogja megítélni a szövetség szerint. De a mi szövetségünk, és nagyon fontos ketté választani, mi szövetségünket Krisztus szerezte meg az ő vére által. Jó, tehát mi egy olyan szövetségben vagyunk, hogy élő kapcsolatunk van Istennel. Tehát nem a cselekedetekről szól. A cselekedeteink, azok az újjászületett ember, az új természetnek a gyümölcse kell, hogy legyen. Ugye Galata 5.23-ban olvassuk a szellem gyümölcsét. És ezt Isten végzi bennünk, amikor mi Jézus mellett döntöttünk, amikor mi választottuk őt, vagy ő választott bennünket. De Isten mindenkit elhívott az üdvösségre, és mindenkit elhívott az örök életre. Az üdvösségnek a feltétele soha nem volt az, hogy valakinek el kell adni a vagyonát. Az Ószövetségben sem volt ilyen. Mit mondott Jézus? Hogy ha élni akarsz, ha be akarsz menni, mit csinálj? Tartsd meg a törvényt. A törvény soha nem mondta, hogy nem lehetsz gazdag, hogy nem lehet vagyonod, meg hogy el kell adni mindenedet, mert ez az üdvösség feltétele. Tehát nagyon téves az, mikor ebből a történetből valaki azt hozza el, hogyha valaki gazdag, meg valakinek vagyona van, az nem üdvözülhet. Ez egy vallásos butaság és egy ostobaság. És hogyha megnézzük az ószövetségi szenteket, ha megnézzük magát, ugye Ábrahámot, akinek Isten azt ígérte, hogy áldott leszel, az áldása az mi? A sokaság. Megsokasítalak téged, nagy néppé leszek, meggazdagítalak téged. Nem csak szellemi, meg lelki gazdagságról beszélt, egyáltalán nem erről szól a történet, majd mindjárt megnézzük azt is, vagy akár megnézhetjük most is, hogyha a Genesis, tehát a Mózes első könyvének a hányadik részére lapozunk, mindjárt föl is írtam én ezt magamnak, de mindjárt megtalálom, amikor elmegy és hát gyorsan megnézzük, megkéri a Izsák megszületett a 20-valahanyadik résznél van, meghal Sára, igen, és akkor Ábrahám feleséget hozat Izsáknak, a fiának, és elküldi a szolgáját, a 24-35-ben, 34-ben olvassuk. Olvassuk ezt el azért, hogy ne az legyen, hogy ezt én mondtam, ó, szövetség még akkor nem volt, ez még az ábrahámi szövetség, és nézzük meg, hogy miről szól ez az ábrahámi szövetség, ez nem magát a szövetséget írja le, hanem hogy Isten betöltötte a szövetséget, és mit okozott ez a szövetség Ábrahámnak. 34. Mondja azért, Ábrahám szolgája vagyok. Az Úr pedig igen megáldotta az én uramat. Mit jelent ez az áldás? Úgyhogy naggyá lett, mert adott néki juhokat, barmokat, ezüstöt, aranyat, ma úgy mondanánk, hogy pénzt, szolgákat, szolgálóleányokat, tevéket, szamarakat, és Sára az én uramnak felesége fiat szült az én uramnak az ő vénségébe, és annak adá mindenét, amilyen van. Mit mond a Galata levél 3.13 meg a 3.14? Az, hogy Krisztus váltott meg minket az átok alól, átokká lévén érettünk, mert megvan írva, átkozott minden, aki fán függ, és a Galata 3.14 azt mondja, hogy az Ábrahám áldása a Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a szellem ígéretét megnyerjük hitáltal. Tehát kik vagyunk mi Krisztusban? Az Ábrahám áldásainak vagyunk az örökösei. Az ígéret Ábrahámnak adatott, az ő fizikai magvának és az ő szellemi magvának. És mi az Ábrahámnak a szellemi magva vagyunk. Az ígéret fiai, az ígéret örökösei volt Izsák és az Ószövetség népe, és ugye adatott nekik később a törvény, A törvény az azért adatot, hogy tanítsa őket. Károli ezt úgy fordítja, hogy a Krisztusra vezérlő mesterünk legyen, vagy más fordítás szerint a törvény a tanítónk legyen. De a törvény az nem arra adatot, hogy az ember üdvözüljön, és az ember élő kapcsolatra kerüljön a törvény által. Jó, tehát a törvény az azt mutatja meg nekünk, hogy lehetetlen bemenni Isten országába a cselekedetek által. És ez egy nagyon, nagyon lényeges része a keresztény hitünknek. Tehát megtartotta a parancsolatokat. Jó, azt mondja, hogy nehéz bemenni a gazdagnak Isten országában. Tehát mit csinált ez a gazdag ember? Elszomorodott. Azt gondolta magáról, hogy tökéletes. És mikor hányan tapasztaltuk meg azt, amikor azt hiszük magunkról, hogy valamiben hát talán jók vagyunk, vagy rendben vagyunk, és szembesülni kell azzal, hogy abszolút nem így van. Akkor ez az ember frusztrációval tölti el, és hát megszomorodott. Mégsem vagyok olyan oké, mégsem vagyok olyan jó, mint gondoltam. Miért? Mert igazából a szívével volt a probléma. Tehát nem tudta elengedni a fizikai gazdagságát. Hallotta az igét, hallotta a lehetőséget, de talán hamar elment Jézustól, talán korán elrohant, nem tudjuk, de szembesült az ő hiányával, és azonnal otthagyta Jézust. Ha később ott marad egy kicsit a beszélgetésig, akkor lehetséges, hogy egy kicsit többet megtud Isten országának a rendszeréről. És ez a rész, ez nagyon-nagyon jó bemutatja nekünk, hogy mi, akik döntöttünk, akik Krisztus mellett döntöttünk, akik Isten országa mellett döntöttünk, vagy a korai tanítványok, akik Jézus mellett döntöttek, hogy abszolút nem döntöttek rosszul. Sőt, jobban döntöttek, mint az a gazdag ifjú, aki a pillanatnyi haszonért, azért, hogy néhány éven vagy évtizeden keresztül élvezze azokat az áldásokat, amit egyébként Istentől vannak, és rendben van minden, mégis valami sokkal nagyobbat hagyott ott. Tehát hallotta az igét, de nem volt ott a talaj. Ugye a magvető példázatában már 4-4-ben is olvashassuk. És akkor egy nagyon érdekes dolgot mond itt, amikor Péter megtöri a csendet, és azt mondja, hogy na, de mikor hallotta Jézus szavait, azt mondja Péter, megdöbbent. Megdöbbent. Ez az ember, akit mi most itt csodálkozva nézünk, ámulunk és bámulunk, hogy milyen egy csodálatos ember, gazdag is, még a törvényt is megtartja, még, hát akkor ki üdvözülhet? Mit mondott Jézus? Úgyhogy lehetetlen, hogy a tűfokán, hogy a teve átmenjen a tűfokán, mert könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mondja a 24-es vers, hogy nem a gazdagnak Isten országába bejutni. De olyan, hogy vonatkozik ez a szegényre is. Tehát itt nem csak a gazdagra, tehát a tanítványok pedig ezeket halván felettébb ámélkodnak valamondán. Kicsoda üdvözülhet tehát? Jézusnak egyértelmű a válasza, hogy embernek lehetetlen. De Istennek minden lehetséges. Tehát azok az emberek, akik még mindig verejtékeznek, akik mindig meg akarnak még dolgozni az üdvösségükért, akik minden szinten, minden területen meg akarnak felelni Istennek, hogy majd eladósítják Istent, és majd Isten bérből, jutalomból, hálából, vagy adósságból majd ad nekik örök életet, ez nem működik. Nagyon sokszor elmondtam, ez nem a garai piac, vagy valamelyik piac a városban, hogy vásárolunk Istentől. Tehát nincs, nem lehet üdvösséget vásárolni. Mindegy, mennyi jót tettél. Egy dolgot nem tudunk megtenni. Egy bűnös ember nem tud élő kapcsolatba kerülni Istennel, mindegy, hogy mit tesz. Mert egy disznó mindegy, mit tesz, az disznó marad. Nem tudja megváltoztatni a természetét. Ezt Isten tudja elvégezni bennünk, és elvégezte már bennünk, amikor újonnan szült minket. Mert aki Krisztusban van, új teremtés, ugye jól ismeritek, 2 Korintus 5.17, a régiek elmúltak, mi újjá lett minden. És az Efézusi Levél második részében pedig olvassuk, hogy ez kegyelemből van, és Isten ajándéka. Tehát ekkor, amikor beszél Jézus a zsidókhoz, akkor nem a megváltott emberekhez és nem keresztényekhez beszél. Jézus követőihez beszél, illetve ők a résztvevői ennek a történetnek. Tehát a gazdagság az áldás az új szövetségben. Tehát a gazdagság az Isten áldásának a jele, míg a betegség és a szegénység az micsoda? Az az ítéletnek a jele. Tehát az Ószövetségben, Ószövetségről beszélek. Tehát nagyon fontos, tehát a betegség, a halál, az soha nem volt Istennek a barátja. Ugye írja az írás, hogy az utolsó ellenség a halál, az majd el fog töröltetni. Istennek nem barátja a szegénység. Istennek barátai a szegények, meg barátai a gazdagok, leginkább az istenfélőek. Isten mindenkit szeret. Istennél nincs személyválogatás. De az, hogy valaki üdvözül vagy nem üdvözül, annak semmi köze az anyagi helyzetéhez. Jó, hanem ez Istennek az ajándéka. És a gazdag ifjú története, hogyha valaki ugye egy ószövetségi szempontból nézi, és közben elfelejti azt a tényt, hogy Jézus közben meghalt értünk a kereszten, hogy Jézus közben magára vette a bűneinket, közben Jézus megváltott, Jézus megtette azt, amit mi soha nem tudtunk megtenni, ő megváltott bennünket, mi nem tudjuk megváltani magunkat, akkor ebben a történetben eltévejedik. És olyan következtetéseket von le, aminek semmi köze a mi helyzetünkhöz. Tehát azt gondolják, ugye, hogy az áldottak, azok viszont biztos igazak, míg az elítéltek, azok biztos bűnösök, vagy bűnösebbek. Jézus erről is válaszol, amikor ugye leomlott a torony, akkor ott voltak igazak, meg voltak bűnösök, meg nem bűnösök. És akikre az ítélet jött, azok sem voltak bűnösebbek azoknál, mint akikre a csapás jött. Ne felejtsétek el, hogy Ószövetségben a bűnre jött az ítélet. Ugye Dávidnak is el kellett szenvedni az ítéletet, hallottuk az előbb. Így van, mert Ószövetség alatt volt. Tehát nem lehet megúszni, és most sem lehet megúszni következmények nélkül. De az már nem Istennek az ítélete, hanem saját magadat hozod rossz helyzetbe. Ugye valaki betör valahova, elkapják, akkor le fogják csukni érte. És jön az ítélet, tehát a világ el fog ítélni. Nem Isten ítélt el téged. A másik az, hogy Isten nem fogja megakadályozni, hogy te bármit tegyél. A szabad akaratunkat Isten meghagyta. Isten nem fogja megakadályozni azt, hogy egy hívő, egy keresztény, egy krisztusi ember ostobaságot tegyen. Jó? Tehát az ítéletünket Jézus fölvitte a fára, és ő megigazított bennünket. Ugye itt látunk egy olyat is, hogy kincs a földön és kincs a mennyben. Ezt a hegyi beszédben is olvashatjuk a Máté 6-ban, hogy ne gyűjtsetek magatokat kincseket a földön, a rozsda és a moly ellepi, meg a tolvajok ellopják, hanem a mennyben gyűjtsünk magunknak kincseket. Ahol sem a rozsda, sem a moly, sem a tolvaj el nem lopja, hanem ami örökké megmarad. És ennek a fiatalembernek egy nagy problémája volt, ami a mai embereknek is, hogy csak a mának élnek. Tehát nem gondolnak az örökké valóságra, és az örökké való dolgokat, az örökkön örökké való dolgokat elkotyavetyélik, és apró pénzre váltják a földi javakért, a pillanatnyi örömért, a pillanatnyi élvezetekért, beáldozzák mindazt, ami az örök jutalmuk lehetne. És Jézus ebben a gondolkodásban segíti majd a példabeszédben a tanítványokat, hogy nagyon-nagyon rosszul gondolkodnak. A másik az, hogy nagyon érdekes kérdés, fölírtam, hogy kincs a földön és kincs a mennyben. A látható és a láthatatlan világ, a majd és a most. És ez egy nagyon érdekes rész itt. Ugye Péter megtörte a csendet, és hogy oldja a feszültséget, vagy éppen még nagyobb feszültséget generáljon, nem tudjuk, ki üdvözülhet még. Péter megint csak megkérdezi. Azt mondja, hát mi? Hát akkor nekünk mi lesz a jutalmunk? Hát mi megtettük azt, amit ő nem tett meg. Akkor most velünk mi lesz? Mi lesz a mi jövünk? Akkor most talán mi is elkárhozunk, vagy nekünk lesz valami nagy jutalmunk, vagy mi lesz velünk, kérdezi Péter. És Jézus itt válaszol, 27-es vers egyébként, akkor felelvén Péter mondanéki, ímé mi elhagytunk mindent és követtünk téged. Mi lesz hát mi nékünk? Jézus pedig mondanékik, bizony mondom néktek, hogy ti, akik követetek engem az újjászületéskor, mikor az embernek fia beül az ő dicsőségének királyi székében, ti is beültök majd a 12 királyi székben, és ítélitek Izrael 12 nemzetségét. Mi van most? hát most titeket ítélnek az izraeliek, mert Jézus követitek. Aztán fordulni fog a kocka, majd ti ültök be a 12 királyi székbe, és ti fogjátok ítélni Izraelt. Egyébként a Zsoltárokban is van erre utalás, a Jelenések könyvének a végén is van erre utalás, és van erre utalás az Efézus 2.20-ban is, ugye, hogy fölépültünk az apostoloknak és a profétáknak az alapkövén, de a szegletkő az maga Jézus. Igazából itt hatalmas jutalmuk lesz. Ők a kiválasztottak, ők azok, akiket Isten oszlopokul választott ki, hogy az ő tanításain, az apostoli tanításokon növekedjünk föl, Jézus tanításain. És amit az apostolok, az őt követők, az ő küldöttei tovább visznek. Na és akkor itt van egy nagyon érdekes rész, mert sokan azt mondják, hogy itt a földi gazdagság az, hát az nem jó, mert az rossz, mert az ilyen, meg olyan, meg amolyan. Valaki egyszer mondta, és talán igaza van, hogy a szegénységgel nem lehet sokakat jól lakatni, ugye? Tehát az szerintem sokkal jobb, hogyha Isten gyermekei birtokolnak anyagiakat, mert nem a pénz a probléma, hogy a Timoteus levélben is írva vagyon, hogy a minden rossznak a gyökere a pénz szerelme. Tehát nem maga a pénz, hanem a pénznek a szerelme. És igenis, ha Ábrahám nem lett volna gazdag, akkor Ábrahámnak nem tudott volna lenni esetleg egy zsoldos hadserege, hanem ki lett volna szolgáltatva a körülötte élő pogány népeknek. És Istennek öröme van az ő szolgájának a gyarapodásában. Ezt is olvassuk. Tehát az az állítás, hogy a gazdagság az bűn lenne, viszont van más valami, ami bűn, ami együtt járhat a szegénységgel is, akár meg a gazdagsággal is. Az a kapzsiság. Az a pénznek a szerelme. Amikor valaki rabja az anyagi dolgoknak, nem ő uralja az anyagiakat, hanem az anyagiak uralják őt. Onnantól kezdve gazdát cserélt, más az ura. És ez az, ami nem biblikus, és ez, ami megrontja az embert, és megrontja az ember és az Isten kapcsolatát, és ez az, ami valójában kirabolja az embert. Tehát ez nagyon-nagyon veszélyes, mikor arról beszélünk, hogy hát a szegénység azt tetszik Istennek. Ez hazugság. Istennek a tiszta szív tetszik. Mi van akkor nekem most? A majd vagy most? Sokan azért nem követik a Krisztust, mert nekem most kell kifizetni a villanyszámlámat, nem majd Isten országában, amikor a mennybe leszek. Nekem most van szükség, meg neked is házakra, meg testvérekre, meg anyagi javakra, meg szántóföldekre, meg munkahelyekre. Neked most van szükséged, nem a mennybe lesz arra szükséged. És azt mondta Jézus, hogy aki engem követ, az ezeket nem fogja megkapni, az csak ilyen lelki áldást kap, szegénységbe tartja Isten. Ezt mondta Jézus. Nem, szintiszta hazugság. És most ehhez el fogunk rapozni a Márk evangéliumához, a Lukácsot is meg fogjuk nézni, meg ezt is meg fogjuk nézni, és már is mondom, a Márk 10:29. Itt ugyanez a történet le van írva a gazdag ifjúról. A példázat már nincs leírva, de a gazdag ifjú története igen. És az a tanítványság jutalma. Jézus pedig felelvén mondta, bizony mondom néktek, senki sincs, aki elhagyta házát, vagy fitestvérét, vagy nőtestvéreit, vagy anyját, vagy atyát, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldjeit, én érettem és az evangéliumért. Én érettem és az evangélium, nem egy másik nőért, vagy egy másik férfiért. Jó, tehát ezt csak szeretném mondani, hogy mi nincs odaírva, ebből is sokat tanulhatunk egyébként. Jó, 100 annyit ne kapna most, ebben az időben. Házakat, anyagi dolgok a házak? Az nem a szellem, nem a lelki dolog, ugye? Az egy fizikai dolog, most is egy házban vagyunk, most is egy épületben vagyunk. Ha nem lenne ez az épületünk, akkor télen a hóviharba kellene ülnünk, és nem tudnánk összejönni. Tehát szükséges dolog a ház? Így van, tehát házakat, fitestvéreket, nőtestvéreket, anyákat, gyermekeket, szántóföldeket. Hol kapjuk meg mindezeket? A gyülekezetben, a közösségben. Itt egy család kell, hogy legyünk. És Isten ezt szeretné, hogy igen, hogy mint egy család úgy legyünk, és aki nem jár közösségbe, aki nem jár gyülekezetbe, aki nem épít kapcsolatot, az legfeljebb egy tévével tud közösségben lenni, az nem egy igazi közösség. Persze jobb hiány jó az, hogyha az ember megnézi a tanítást, vagy stb., de igazából Isten közösségre teremtette az embert. Megmondta már az elején, hogy nem jó az embernek egyedül. Az ember nem lehet közösségbe az állatokkal, persze lehetnek kedvenc cicáid, kutyáid, macskáid vagy állataid, rendben van, de az nem pótolja az emberi közösséget. Az Ábrahám, illetve Ádámnak sem pótolta a feleségét. Egy hozzáillő társ, és az egy feleség volt, akit Isten adott neki. Tehát itt ugyanez a helyzet, és azt mondja, szántóföldeket. Na most azt mondja, nekem a szántóföld, hát én nem tudok velem itt kezdeni. Jó, a te szántóföldet az a munkahely, ahol dolgozol. Jó, tehát Isten adott neked, ahonnan a te ellátásodat Isten biztosítja. Ja, és akkor még mond valamit itt Jézus. Üldözésekkel együtt, halleluja, ilyenkor nincs halleluja, persze ki szereti, ha üldözik senki, ha csak nem valaki mazoista, de hát olyan köztünk nincs, hiszem. Azt mondja, az eljövendő világon pedig örök életet. Tehát mit mondott Jézus? Az, hogy most akik engem követtek, azoknak ti aztán olyan csórók lesznek, mint a templom egere. Még attól is szegényebbek lesznek. Jézus abszolút nem ezt mondta, pont az ellenkezőjét állította. Nem tudom, az én Bibliám ezt írja. Hogy lehet ebből más kiolvasni, nem tudom. Tehát próbáltam nézni ilyen szemszögből, és azt meg tudom érteni, igen, hogy a gazdagság, a pénzszerelmet teheti kapzsivá az embert. Elfordíthatja Istentől. De ez nem csak a pénzre vonatkozik. Vonatkozhat ez sok minden másra. Vonatkozhat ez a kedvenc hobbidra, vonatkozhat ez bármi másra, akár még a kiskertedre is, vagy bármi más lehet, ami Isten elé kerülhet. Bármi az égvilágon. Tehát Jézus abszolút nem mondta azt, hogy most ebben az időben mennyben szükséged lesz házra? Nem. Na, mennyben szükséged lesz szántóföldre? Nem. Na, meg üldözések se lesznek ott, ez a jó hír, úgyhogy ha megnézzük. És hogyha megnézzük mind ezt a Lukácsban is megnézhetjük, a 18-29, ő pedig mondanékik, bizony-bizony mondom néktek, hogy senki sincs, aki elhagyta házát, vagy szüleit, vagy testvéreit, vagy feleségét, vagy gyermekeit az Isten országáért. Megint mondom, az Isten országáért. Nem egy újabb munkahely miatt, nem egy újabb anyagi bevétel miatt, nem egy másik személy miatt, stb. Tehát ezt azért tegyük hozzá, és többször hangsúlyozom, és nem okkal. Ok nélkül, bocsánat. Okkal. Aki sokszor többet ne kapna, ebben az időben, a jövendő világon pedig örök életet. Tehát Lukács is kihangsúlyozza. És ha a Mátét nem vallásos szemmel olvassuk, hanem úgy azt mondja, hogy 100 annyit vészen. Ugye a vészen az egy folyamatos igeidő, így fordították le. Tehát nyilván a házra, meg akármire nem a mennybe lesz szükségünk, hanem itt a földön. Igenis. Tehát azt a vallásos mesét soha ne hidd el, hogy Isten azt akarja, hogy te nyomorult legyél. Azt nem akarja, hogy neked ne legyen házad, hogy neked ne legyenek anyagiaid, neked ne, sőt, Isten azt szeretné, ha növekednénk, ha gyarapodnánk, hogyha bővölködnénk. Ugye Pál apostol, amikor adományt gyűjtött a gyülekezetnek, sőt, Pálnak is küldtek adományokat a Filippiek Tesszalonikába, amikor szolgált, mert szükségben volt. És azt mondja, hogy én nem az ajándékot kívánom, mert abszolút nem kívánom az ajándékot, hanem azt az áldást kívánom, amit a ti adakozásotok teremni fog nektek. Igenis, ez a gazdag ember, hogyha marad egy kicsit, vagy gondolkodik, ugye, ha innentől kezdve kár folytatni a mondatot, ugye mondják sokan, de akkor mi van? Ő ugyanúgy tudta volna szolgálni Isten országát az ő vagyonával, nem? Az evangélium hirdetése pénzbe kerül. És igen, Isten nem véletlenül áld meg vállalkozókat, nem véletlenül gyarapít Isten embereket. Miért? Hogy nekik Isten arra adott talentumot. Van, aki bármilyen vállalkozáshoz fog, az tuti csőd. Hát nincs rá kenete, nincs rá ajándéka. És bármihez fog, minden tönkre megy neki. Ő valószínű, ő egy csodálatos munkaerő lehet alkalmazottként, de nincs rá kenete. És vannak Istennek olyan emberei, akiket Isten megajándékozott, akik áldást jelenthetnek a gyülekezet számára, mert Isten meggazdagította őket. És igen, ebből a gazdagságból lehet vetni Isten országára, igenis a gazdagság az hasznára lehet Isten országának, sőt, hasznára is kellene, hogy legyen. És ez lesz az örök jutalom. Mit kezdünk azzal, amit kaptunk, amink van? Na most rátérek a példabeszédekre, mert az időm az közben ugye nagyon fogy. Miről szól akkor most ez a példázat? Ez a példázat arról szól, hogy megegyezett, Isten elhívta, ugye a szőlős gazda, hogyha beazonosítjuk itt is a szereplőket a példázatba, akkor a szőlős gazda az kicsoda, az maga Isten. A munkások kik? Azok, akik Isten országában dolgoznak, tehát a tanítványok. Ki a vincellér? Nem tudjuk, azon keresztül, aki Isten kiosztja a jutalmakat. Ez lehet akár másik ember, mert embereken keresztül áld meg Isten. Lehetnek az angyalok, lehet bárki lehet, tehát igazából nem nagyon tudjuk pontosan beazonosítani, hogy ők kicsodák. Tehát Isten elhívta őket. Isten mindenki elhívta őket az ő szőlős kertjében, hogy dolgozzanak, és megegyezett velük 10 dénárban. Nézzetek utána, de akkor tájt, amikor Jézus élt, akkor egy napi megélhetés és egy napi bér 1 dénár volt. Tehát a gazda igen bőkező volt ezekhez. 10 dénárt, egy heti, több mint egy heti fizetést adott nekik egy napra. Megfizette őket bőséggel? Igen. Tehát ez is, hogyha Isten országába tevékenykedünk, nem tudunk semmit csinálni, hogy Isten adós maradjon nekünk. Nem a fizetségért tesszük, de Isten egy nagy lelkű Isten, aki megáld bennünket, és aki nem fukar. Tehát tudta a bérét, tudta, hogy mennyit fog kapni. Ott voltak azok a többiek, akik ott lézengtek. Munkanélküliség volt akkor tájt, nagyon jól értették egyébként, tehát abban az időben ugye befejezték a rómaiak a háborúskodást, nagyon sok katona visszajött a háborúból, és sok-sok-sok munkanélkülű volt abban az időben. Nem volt könnyű elhelyezkedni. És azt mondja, hát ők dolgoznának, ők nem azért ácsorognak ott, mert lumpok, hanem azért, mert nem talál munkát. De Isten elhívta őket, hogy igen, a szőlős gazda, hogy menjenek, és nem mondott nekik semmit, csak annyit, hogy ami igazságos, azt meg fogjátok kapni. Tehát ott volt nekik egy bizonytalan várakozás. És akkor ott voltak a többiek, akik egész nap dolgoznak. Azt még tudjátok, hogy az időszámítás akkor úgy volt, hogy 6 órától számolták az időt. Tehát a 0 óra az a 6 óra volt, a reggel 6 óra, és mikor a 11 órás munkások, az gyakorlatilag ugye 15 óra, jól mondom, jól számolom. Tehát a lényeg az, hogy 1 órát dolgoztak az utolsó munkások. Mindig hozzá kell adni, a 6 órához kell hozzáadni a többit, hogy ugye megértsük, ugye a mai időszámítás szerint. Tehát ott van egy bizonytalan várakozás. Ugye voltak, akik több munkát végeztek. Nyilván, akik utoljára lettek felfogadva, kevesebb munkát tudtak elvégezni. És azt gondolták talán, hogy ők nyilván nem kapnak egy egész napi munkabért, hiszen csak pár órát dolgoznak, de azért elmentek dolgozni, mert szükség volt a megélhetéséhez. És amikor jött a jutalomosztás, ugye akkor jött a döbbenet, mert ők azt gondolták, hogy ők többet fognak kapni. Nagyon fontos a történetben, hogy a vincellér először az utolsóknak osztotta ki a dénárokat, különben ugye borulna az egész történet, hogyha ez nem így történik. Tehát jöttek az egy órát dolgoztak, a többiről nem is beszél az írás, egyetlen, és kaptak 10 dénárt. Fölcsillant a szemük az egész nap dolgozóknak, gondolták, hogy ők majd többet fognak kapni. És ha mi emberi mércével gondolkodunk, hát most akkor munkahelyed, gondolkodj egy kicsit. Ott dolgozol 15 éve, és akkor fölvesznek valakit a munkahelyre, és adnak neki egy nagyobb fizetést. Releváns ma is ez a téma? Releváns, igen. Előfordul ilyen? Előfordul ilyen. Fölháborodnál te is? Na, úgy őszintén. Most nem kell bevallani csak magadnak, hogy ne hallja senki. Jó? Tehát igen, előfordul ma ugyanez. És most hogy állunk akkor ehhez a kérdéshez? Persze, ők is úgy gondolták, mi az, hogy őket egyenlővé tetted velünk. Hát mi sokkal többet tettünk, mi sokkal többet csinálunk, mi sokkal többet érdemlünk, és ha a munka, elvégzett munka arányában nézzük, akkor lehet, hogy igazuk is van. De pontosan ez az, amit megmutat nekünk az írás, hogy Isten országában nem ez a mérce. Nem a mennyiség a mérce. Nem az a kérdés a mennyiség, hanem az utolsó munkások. És ezennek ez teszi rá a történetre a koronát, és akkor itt a jóság vagy az irigységről van szó, a végén nagyon kevés idő maradt, de a jutalmazás az nem teljesítmény szerint történik Isten országában, és ezt kellene megérteni, hanem Isten jóságából, Isten kegyelméből, Isten szeretetéből. Isten nem azt adja nekünk, amit érdemlünk. És most mondhatsz egy nagy halleluját. Te is, meg én is. Nem azt kapjuk, amit érdemlünk, hanem Isten az ő jóságából, az ő szeretetéből ad nekünk. Ugyanez a történet volt a tékozló fiúnál. Ugyanez az esetet láttuk. Ott is az öreg fiú, aki nem tékozolta el a vagyonát, nem csajozott, nem szórta el a pénzt, nem herdálta el az apja vagyonát, ott volt, ott dolgozott, ő is megsértődött a megtért fiúra. De hogy Isten mennyivel másképpen gondolkodik, mint ahogy mi gondolkodunk. És ezt a gondolkodásmódot szeretné nekünk megmutatni az írás, hogy hogyan gondolkodjunk Isten országában. Hogyha megnézzük a hústestnek a cselekedeteit, ezt a Galata levél 5. rész 19. résztől olvassuk, és a 21-es vers, ha jól emlékszem, úgy kezdődik, hogy a testnek a cselekedetei irigység. Elég előkelő helyet foglal ott a negatív listán. Az nem a szellemnek a gyümölcse, az irigység. Az irigység, és ha megnézzük, én megnéztem az irigységnek a szinonimáit, a szinonim szótár az egy nagyon hasznos dolog, azt mondja, hogy az irigység szinonimái féltékenység, szükmarkúság, kicsinyesség, garasoskodás, fukarság, sóherság, kabzsiság, föksvénység. Mi az irigység? Az gyakorlatilag egy érzés. És ez az érzés téged is megtámadhat. Bármelyikünket. Ne mondja senki, hogy soha nem támadta meg az irigység. Ezek közül bármelyik megtámadhat. Mert az irigység az egy olyan érzés, amikor valaki nem elégedett azzal, amilyen van. Vágyik másoknak a birtokában lévő dolgokra. Akár képességekre, akár helyzetekre, akár eredményekre. Igaz? Ez az irigység. Ez motiválja az irigységet. Ez az érzés gyakran kapcsolódik ugye, fájdalomhoz, haraghoz. Mit váltott ki? Megharagudott. Hát kaptak egy 10-szeres bért kaptak, mint ami járt volna nekik eredetileg. De mivel, hogy a másik is ugyanazt kapta, megharagudtak. Tehát az irigység az egy nagyon-nagyon-nagyon veszélyes dolog. Jakab apostol ír erről valamit, ki is írtam egy sok igét az igéről. A Jakab 3.16. Mert ahol irigység és civakodás van, ott háborúság és minden gonosz cselekedet is van. Itt valami nagyon fontosra hívta föl Jézus a tanítványok figyelmét. Valószínű észrevette Jézus, hogy akár még irigyelték is azt a gazdag embert, aki hát ilyen gazdag. Mi meg itt megyünk Jézussal, és hát el vagyunk. Habár a Lukácsban írva van, hogy Jézus megkérdezte a tanítványait, hogy volt-e valami szükségük, amikor vele jártak, de hát azt mondták, hogy semmiben nem volt fogyatkozásuk, amikor Jézussal jártak. Na, tehát fájdalomhoz, haraghoz. Amikor valakinek többje van, amikor valaki valami olyat élvez, amit mi magunknak szeretnénk. Ez irigységet vált ki. Mind ezek a motivációk. Ez nem más, mint egy érzés. Egy negatív érzés. Mert mi megérdemelnénk, és miért az a másik kapta. És hányszor tapasztaljuk ezt Krisztus testében is? Tehát a szellemünkben Isten szeretete van ott, és nekünk úgy kellene hozzáállni, hogyha Isten valakit megáldott, annak nekünk örülni kellene. Az előző példázatokban benne volt, hogy örülnek az elveszett fiúnak a pásztorok, örül mindenki, csak te zugolódsz. Hát miért nem örülsz, mikor Isten is örül, az angyalok is örülnek, az emberek is örülnek, te miért nem örülsz? Mikor valakit Isten megáldott és gazdaggá tett, akkor te miért nem örülsz? Hát mert Istentől, ahonnan neki van, onnan van neked is. De máshonnan nincs. Abból tudunk gazdálkodni itt a földön, ami van. Na de Isten az, aki egyiket felmagasztalja, a másikat megalázza. Nem tudom, hogy miért Isten helyezte valakit arra a helyre, miért Isten tette arra a helyre, meg sem érdemli. Hát sokkal tehetségtelenebb. És Isten pont őt, hát én sokkal jobb vagyok. Nem erről szól ez a történet itt? Hát mi sokkal jobbak vagyunk, mi sokkal többet dolgoztunk, mi sokkal többet tettünk, és neki ugyanannyit adsz. Na hát, mire van ez? Mit mond Isten? Ez egy gonosz szív. És Isten azt mondja, ne legyen gonosz szívünk. Tudom, hogy nagyon hallgattok. Én is, mikor olvastam, nagyon hallgattam. Halkan olvastam, és sok mindennel szembesültem, amikor ezeket a dolgokat. Ugye miért alakul ki irigység? Mert az ember hajlamos összehasonlítani magát másokkal. Ne hasonlítsd össze magad mással. Mert hál' Istennek, Isten bennünket nem fénymásolóval gyártott le. Nem, hogy képzeld, hogy mindenki olyan lenne, mint én. Hát belőlem egy is sok, valaki szerint. Tehát képzeld, hogy kettőt. De te egyedi vagy. És Isten téged egyedire, ne hasonlítsd magad másokhoz. Igen, valószínű a másik valamiben jobb. Valamiben te vagy jobb, lehet, hogy abban ügyesebb, a másikban te vagy. Isten neked is adott talentumokat. Ne azt irigyeld, amit másnak van, hanem használd a sajátodat. Még többet szeretnének az emberek, ők még többet akarnak. Hát miért akarsz még többet, amikor még annak se örülsz, amit van? Olvastam Jangicsónak a történetét. A nagy vágya az volt, hogy legyen egy fotelje, meg egy íróasztala. Mert neki nem volt semmije. Aztán akkor jött a luxus, amit már kért Istentől, egy bicikli. Az volt már a szuper luxus dolog. Mihez képest? És azt mondja a Pál, hogy megtanultam bővölködni, megtanultam szűkölködni. Megtanultam megelégedni azzal, amin van. És azért adj hálát Istennek, amit van. Mert van két lábad, van két kezed. Van olyan, akinek az sincs. Ugye Nick Vujicic is ott láttátok, talán nemrég volt itt. Nincs se keze, se lába, de azt használja, amilyen van, a szája, meg az esze. És azt használja Isten országába, és azt veti be, ami van. És nem arra irigykedik, hogy neked kezed meg lábad van, és olyan embereknek prédikál, akinek keze meg lába van. És mindegyiknek örülni kellene, ő hozzá képest. És ő bátorítja a kezes lábasokat láb és kéz nélkül. Szóval gondoljátok ezt azért, gondoljuk végig, hogy néha milyen ostobán tudunk viselkedni. A másoknak több van, másoknak jobb a helyzetük. Nagyobbak a sikereik. Ó, én is olyan szeretnék lenni, mint ő. Nézzétek meg, ami most folyik ez a sztárkultusz a tévében. Mindenki olyan akar lenni, mint a XY sztár. Azt nem látod két év múlva sehol, a botrányairól lesz csak híres. Jó, tehát az irigységhez gyakran társul, a szorongás elégedetlenséghez és féltékenységhez vezet. Tehát ezek mind a... Tehát fontos megjegyezni, hogy az irigység ugye az a testi embernek a tulajdonsága. Egy érzés, ami mindenkinél előfordulhat. Kérdés az, hogy urrá tudunk-e lenni az érzéseinken. Igen, a test cselekedeteit a szellem erejével tudjuk megfeszíteni. Egyedül elbukunk. Mindenkit meg mindenkit, te sem vagy kivétel. Az irigység mindenkit megkörnyékezhet. Ugye a kérdés az, hogy mikor ez a madár elrepül a fejed fölött, az irigység madara, akkor fészket rak a fejeden, vagy nem rak fészket, vagy ott, hogy tova menjen, és tova szálljon. És nem szabad, hogy ugye, az irigység nagyon sok bajt okoz a saját életünkben, a mi életünkben. Ugye kulcs, hogyan kezeljük ezeket az érzéseket. Ha pozitív módon kezelünk, akkor az irigység, ugye a szent irigység, hallottatok már ezt, ugye elkapott a szent irigység. Tehát ez egy jófajta irigység. Na, motiválhat bennünket arra, hogy javítsuk az élethelyzetünkön, fejlődjünk, többet érjünk el. Hát ha Isten azt megáldotta, azt az embert, akkor engem nem tud megáldani. Hát ha Isten őt meg tud áldani, akkor engem is meg tud áldani, nem? Isten nem személyválogató. Tehát lehet ezt jól kezelni, ha negatív módon kezeljük. Akkor az irítség az romboló hatás, megmérgezi a kapcsolatunkat, még a mentális egészségünket is befolyásolja, és betegséget okozhat. Tehát egy ilyen gonosz dolog az irítség. És ez történt itt ezekkel a munkásokkal is. Jó? Tehát az irítséget kikkel szembeérezzük? Azokkal, akik jól teljesítenek. Talán jobban, mint mi. Jó? Rendelkezik valamivel, amit mi magunk is szeretnénk. Lehet ez bármi. Ennek az irítségnek ugye az a lényege, hogy valakitől el akarunk venni valamit, ami neki adatott. Ez igazából ez. A tehetsége, a munkája. Jó, tehát ez még abban is gyökerezhet ez az érzés, és átmehet negatívba, hogy Isten őt szereti, de engem nem szeret. Isten az ő imáját meghallgatja, de az enyémet nem. Ezek megint az ördögnek a hazugságai. Ne hagyjuk magunkat átverni, ne hagyjuk magunkat becsapni. Ugye izgalmasak Jézusnak a példabeszédei, nem? Annyi minden van benne, és nyilván még csak a tetejét kapirgáljuk a példabeszédeknek, de ez az érzés ez nem jó, bizonytalanságban tart. És a helyes krisztusi identitásunk kell, hogy legyen. No. Tehát ha röviden összegezni akarnánk ezt az egészet, akkor így lesznek az utolsók elsők, az elsők pedig utolsók. Hiába munkálkodik valaki hosszú idő óta, hogyha a szíve rossz állapotban van. És ha te most döntötted el, hogy beállsz dolgozni Isten országában, hogy elmész, segítesz evangelizálni, megteszed Isten országába azt, amit megtehetsz, Jézusnak teszed, nem az egyháznak, nem nekem, nem másnak, nem a harmadiknak, hanem kinek tesszük? Istennek tesszük. Neked a jutalmad ugyanaz lesz, mint aki már 20-30 éve esetleg prédikál. És ez azért biztat bennünket, hogy nem maradtál le semmiről, nem késtél el sehonnan. Isten vár téged az ő királyságában, és azt akarja, hogy munkálkodjál az ő szőlős kertjében, és ami igazságos, azt megadja néktek. Tehát Isten természetéről szól ez az egész, hogy igen, Isten. Tehát ebben a pillanatban a munkások, akik csak a nap végén kezdtek dolgozni, ugyanannyi bért kaptak, mint azok, akik egész nap dolgoznak. És ez azért van, mert a kertész az Istennek a szimbóluma. Úgy dönt, hogy a munkásokat a saját kegyelme alapján fizeti meg, nem pedig az elvégzett munka mennyisége alapján. Tehát Isten kegyelemből fizet, és nem a munka mennyisége alapján. Tudom, hogy a világban ez máshogyan van. És ne keverjük össze a két rendszert. Valóban, ha nem mész be dolgozni a munkahelyedre csak egy órát, akkor számíthatsz, ugye régen úgy mondtuk a szociban, hogy a könyvjutalmat kapsz, megkapod a munkakönyvedet, ki vagy rúgva. Tehát ez a világ, és a világ az így működik, de Isten országa nem így működik. És tudom, hogy sokat éltünk a világban, és talán többet sokan, mint Isten országában még, tehát azért, hogy Isten országa hogy működik. Tehát az elsők lesznek az utolsók, és az utolsók az első. Tehát akiket a világ utolsónak tart, azok elsők lesznek Isten országában. Tehát ne tévesszen meg bennünket. Hát úgy letelt az időm, úgy nagyjából ez lenne, amit ezzel kapcsolatban szerettem volna elmondani. Azért mondom, hogy nagyjából, mert nem tudjuk teljesen kielemezni ezt az egészet. És még egy dolog, ami úgy érdekes, hogy sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak. Egyébként ez nincs ott minden fordításban. Hogyha megnézitek a csia fordítást, meg a görög fordítást, akkor ez a rész nincs ott. De ez pontosan mit jelent? Én nagyon sokat gondolkodtam rajta, igazából nem tudok, de egy dolgot biztos, hogy Isten mindenkit elhívott abba, hogy dolgozzon az ő országából. Talán ez az elfogadás, hogy az nem az emberi erőfeszítéseken vagy az érdemeken múlik, hanem Isten kegyelmén és az emberi válaszon. Sokan vannak a választottak, ez így számomra értelmezhetetlen, megnéztem több ilyen biblia magyarázatot is. Többen magyarázzák ezt úgy, hogy sokan vannak, akiket Isten elhívott, de sokan vannak azok, akik választottak, döntöttek. Ez a gazdag ifjú nem választotta Isten országát. Isten kiválasztotta őt, elhívta őt, hogy legyen az ő szolgáljon őt, de ő választott. Ő nem lett Krisztus követője. Ő mindazt, amit Isten ígért az ők követőknek, mindazt elbukta. Ez nem az üdvösség kérdése, és nem arról szól, hogy ez a gazdag ifjú most a pokolba került. Ezek hazug tanítások. De a tanítványok, ők döntöttek, ők választottak, ők Isten országát választották. És hiszem, hogy te is, én is Isten országát választottuk, és ott munkálkodunk és dolgozunk. És a jutalom az pedig a szőlőskert tulajdonosára van bízva, és itt az Amen.